Próbálok az idővel gazdálkodni, és pont úgy írtam össze, úgyhogy én olvasni szeretném, jó? Nem szeretnék elcsúszni. Úgyhogy elkezdem. Korábbi előadásaimban itt többen hallották már a korábbi konferenciákon, arról beszéltem, hogy mi a lélekkereség református és pünkösdi értelmezése. Ismertettem, hogy a református álláspont szerint a lélekkereség nem különíthető el az újjászületéstől, ugyanakkor a hívő embernek hitre jutása, hát a hitre jutása utáni Szentlélekkel kapcsolatos tapasztalatait Szentlélekkel való betöltekezésnek nevezhetjük. Ez a református terminológia. Ezzel szemben a pünkösdizmus tanításában a hívő életében alapvetően két jelentős lélektapasztalatról beszélhetünk. Az egyik a hitre jutás, az újjászületés, a másik pedig a Szentlélek keressége. Látható, hogy mindkét rendszer nyitott elvi értelemben az újjászületés után következő Szentlélekkel kapcsolatos megtapasztalásokra. Tehát ez mind a kettőben megvan. Minden esetre a pünkösdi kegyességben, tehát a gyakorlatban jóval nagyobb hangsúly kerül a léleknek az újjászületéstől elkülöníthető második megtapasztalására, míg a református kegyességben a megtérés újjászületés élménye válik szinte egyedül sokszor hangsúlyossá. A karizmatikus tanításban is gyakorlatban, elrugaszkodva a klasszikus pünkösdizmus tanításától, legyen szó bármilyen felekezet karizmatikusairól, minden esetre jóval nagyobb szerep jut a második megtapasztalásnak, bárhogy is nevezzük azt. Ez azért van, mert az egyik rendszer jellegzetessége és hangsúlya szerint az első megtapasztalás az igazán lényeges, utána pedig már egy folyamat részei vagyunk, amelyet megszentelődésnek hívunk, amely kevésbé pontszerű. A másik rendszer jellegzetessége szerint karizmatizmus pedig a második megtapasztalás inkább pontszerű, ezért legalább olyan lényeges, mint az első. Ahhoz, hogy a kettő között megtaláljuk az egyensúlyt, érdemes, mint mindig a Szentírás tanúságtételéhez fordulnunk. Ezt teszi egyébként a presbiteriánus református Rodman Williams is. Karizmatikus perspektívából beszél erről a teológiájában. Rodman Williams írta meg gyakorlatilag első, nem pünkösdiként az első karizmatikus perspektívájú rendszeres teológiát, és egy presbiteriánus református rendszeres teológus volt, egyébként 2008-ban halt meg, és ő is különböző evangélikál szervezetek tagja volt. Jól ismert tény, hogy ezeket az eseményeket a karizmatikus teológia, ami ezzel foglalkozik a Bibliában, vagy erre mutat, a mai kegyességi gyakorlat szempontjából követendő példának tartja. Itt a pünkösdi eseményre gondolok, és ismerjük ezeket a szentírási szakaszokat, és innen nyeri a Szentlélekkel kapcsolatos kettős sémát alátámasztó érveket, míg a református teológia ezen események kapcsán, pünkösd, samaritánusok, Cornelius és egyebek, az akkori időszak üdvtörténeti jellegét hangsúlyozza, e történések egyediségét és megismételhetetlen voltát. Remélem, hogy értjük. Azt mondják, hogy Jézus egyszer halt meg, egyszer támadt fel, egyszer küldte el a megígért Szent Lelket, tehát egy időpont és pedig pünkös kapcsán beszélhetünk az újszövetségi egyház megszületéséről. Ezen időszak megismételhetetlensége és lemásolhatatlan volta abban áll, amikor az Ószövetségből, az Újszövetségből való átmenet idejéről, tehát Jézus váltság munkájáról, a Szentlélek elküldéséről és az apostolok, illetve mások akkor élt hívők ezzel kapcsolatos tapasztalatáról van szó. Tehát, mondom ez a református, luteránus, tehát klasszikus protestáns nézet, ezen üdvtörténeti események után élő tanítványok számára átélni így ezeket az eseményeket már lehetetlen. Melyik nézet a helyes? A kettő közül ki lehet egyenlíteni a két nézetrendszert? Rodman Williams érdekes szempontokra hívja föl a figyelmet, amelyet teológiai történeti tények is alátámasztanak. Erről szeretnék beszélni. És Williams nem megy bele terminológiai különbségekbe, sem lélekkel való betöltekezésről, sem lélekkerességről nem beszél, helyett ő a Szentlélek ajándékáról beszél, vagy a Szentlélek vételéről. Ezzel kapcsolatban jegyzi meg, hogy az ajándékot el kell fogadni, át kell venni. És azzal foglalkozik tanulmányában, hogy melyek ezek a külső eszközök, amelyekkel elfogadjuk ezt, és mi az a kontextus, amelyben sor kerülhet mindenre. És Williams a hit témájával kezdi, hiszen a legfőbb alapja a Szentlélek vételének, kicsit így magyar talán, a hit. Azt olvassuk, hogy azok kapják meg a Szentlélek ajándékát, akik már hittek. De mi a Jézus Krisztusba vetett hit lényege? Egy személyre irányul, aki élt, meghalt, majd pedig feltámadt a halálból, a belévetett hit által válik a bűnök bocsánata valósága, és készíti elő a Szentlélek vételét. Ne felejtsük el, hogy Péter mit mond pünkös napján. Térjetek meg, és keresztelkedjetek mindnyájan meg Jézus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké. Tehát azoké az ígéret, akik hitre jutottak már Jézus Krisztusban, és ezek ugyanezen hitáltal részesülnek a lélek ajándékában. És William szerint az apostolok cselekedeteinek a narratívája végig úgy beszél a hitről, mint ami eszenciális eleme, ha úgy tetszik, feltétele a Szentlélek vételénél. Ezt látjuk az apostoloknál, akik jóval pünkösd előtt találkoztak már a feltámadt Úrral, nyilvánvalóan már korábban belévetették hitüket, de ugyanezt látjuk a római centuriónál, Cornéliusnál és háznépénél, bár ott egy kicsit módosította formában, és mindenképpen a samáriaiak esetében. Ugye a samáriaiak esetében azt látjuk, hogy Fülöp hirdette nekik az evangéliumot, Cornéliusnál azt látjuk, hogy Péter hirdette nekik az igét, azt meghallották, és nyilvánvalóan Jézusba vetették hitüket, és a Szentlélek leszállt rájuk. De visszatérve a samáriai példára. A samáriaiak esetében Fülöp evangélista hirdeti az evangéliumot, ahogy mondtam, ennek eredményeképp hitre jutottak, és megkeresztelkedtek. Később, itt pár napról van szó. Figyeljünk, ment le Péter és János apostol Jeruzsálemből Samáriába, és az ő szolgálatuk révén részesülnek a samáriaiak a Szentlélek ajándékában. Ugyanezt a sémát látjuk Pál apostol és az efézusi tanítványok esetében. Pál úgynevezett János tanítványokra akad Efézusban, keresztelő János tanítványaira, akiknek, miután kiderül a tudatlanságuk, hirdeti az evangéliumot, megkeresztelkednek Jézus nevére, majd pedig ezt követően az apostol kézrátétele nyomán leszáll rájuk a lélek. A sorrend mindhárom esetben egyértelmű. Azok, akik Krisztusba vetették hitüket, részesülnek a Szentlélek ajándékában. Fontos azonban, hogy nem csak történeti vagy elbeszélő szakaszok mutatják fel ezt a sémát, hiszen lehetne úgy érvelni, hogy ezek egyszeriek és egyediek voltak, hiszen az apostolok cselekedete egy történeti könyv. Pál leveleiben is van erre utaló megfogalmazás, például a Galata 3-ban Pál kérdése. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok a lelket, vagy a hit igéjének hallása alapján? Ugye egyértelmű. Az Efézus 1.13-ban pedig ez szerepel, ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel. Hallás és hit, vagy a hit igéjének meghallása. Úgy tűnik tehát, hogy ez az alapja a Szentlélek ajándékában való részesedésnek. Nagyon érdekes egyébként Saul Pál esete is, aki ugyanezt a sémát mutatja Pálnál, amennyiben elfogadjuk, hogy hitre jutott a Jézussal való drámai személyes találkozása pillanatában, én elfogadom. Több nap telik el hitre jutása és Szentlélekkel való beteljesedése között. Pál az előbb említett sokkoló élménye után 3 napig böjtöl imádkozik, majd miután elmegy hozzá Anániás, utána töltekezik be a Szentlélekkel, és ugye azt mondja neki Anániás, testvérem Saul, tehát már hívő, úgy tűnik a megszólításból, az Úr, az a Jézus, aki megjelen neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. Williams ezek után hangsúlyozza, hogy mindezt úgy értjük meg igazán, ha világossá válik, hogy a hit nem statikus dolog, hanem mozgásban lévő valóság. Habár a hit tárgya, Jézus Krisztus személye és elvégzett munkája fix, egyszer és mindenkorra meglévő és változatlan valóság, a ráirányuló hit mégis egy folyamat. Képes növekedni, képes gyarapodni. A hit erősödhet, sőt erre elhívásunk is van, mikor azt halljuk, hogy növekedjünk a kegyelemben és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, ugye itt volt szó erről. Ez persze nem jelenti azt, hogy a hit első momentuma ne lenne lényeges, ellenkezőleg. A Jézus Krisztusra irányuló hit kezdeti pontja a bűnök bocsánatának és a benne elnyert új élet felismerése. A hit útjára való rálépés valóban fontosabb mindennél, ami ezt követi majd. De mivel a hit folyamat, ezért mélyülhet. A bűnbánat, az elkötelezettség egyre intenzívebbé válhat, hogy a hívő ember Isten kegyelmét egyre jobban megtapasztalja, és ez elvezethet a keresztény élet még teljesebb megtapasztalásához. Williams a következő konklúziót vonja le az előzek alapján. A hit útján van egy pillanat, akár a kezdetén, vagy a hitrejutás után, amikor az ember részesül a Szentlélek ajándékában, és ez a pillanat lehet, hogy nem esik egybe a bűnbocsánat megtapasztalásával. Megtörténhet rögtön, röviddel utána, vagy pedig napok, hetek, esetleg évek múltán. Bármelyik esetről is legyen szó, a megtapasztalás alapja a Jézus Krisztusba vetett hit. Nagyon érdekes, hogy Dwight L. Moody, nem tudom, hogy mennyire ismerjük a nevét, hogy egy nagy evangelizátor volt, a saját beszámolója szerint megtérése után 15 évvel tapasztalta meg a Szentléleknek ezt a fajta teljességét, ő ezt Szentlélekkel való betöltekezésnek hívta, tehát nem a pünkösdi terminológiát használta, de gyakorlatilag ugyanazt a tapasztalatot írta le. Természetesen vannak olyan beszámolók is az abcselben, amikor nem látunk a hitrejutás és a Szentlélek vételek között időbeli eltérést, vagy egymás utániságot, vagy csak alig. Említettem a cézáreai pogányok esetét, ugye Kornéliuszt. Itt is van egy kicsi, de azt látjuk, hogy a Szentlélek egyszerre adott ott a Jézus Krisztusról szóló evangélium hirdetésével. A Jézus Krisztusban való hitrejutás, tehát a hit folyamatában való első pillanat egybeesett a Szentlélek vételével gyakorlatilag. Ha mára tekintünk, és Williams egyfolytában mára vonatkoztatja ezeket a bibliai példákat, azt látjuk, hogy ma is sok embernek hasonló tapasztalata van a Szentlélekkel. Tehát a Szentlélekkel kapcsolatos tapasztalatot nem lehet igazán uniformizálni, lehetnek sémák, de ezek nem lehetnek túl szigorúak. Egyes felekezetek azonban, és itt nem egyet akarok kipécézni, hanem mindegyiket lehetne említeni, reflektálva a bevezetőmre, ezt megpróbálják sematizálni az eltérő teológiai hangsúlyaik miatt. De milyen a Szentlélek vételéhez kapcsolató külső eszközökről beszélhetünk? A Biblia beszámolók szerint két külső elemet látunk, a vízkerességet és a kézrátételt. A kérdés persze az főle számunkra, protestánsok számára, hogy milyen kapcsolat van a külső cselekmény, ha úgy tetszik, rítus és a lélek benső láthatatlan működése között. Mennyire lehet ezeket elválaszthatatlannak tekinteni? Milyen szorosan kapcsolódnak egymáshoz? A vízkeresség tehát és a kézrátétel a Szentlélek ajándékához. Meg kell jegyeznünk, hogy az egyháztörténet során egészen eltérő elképzelések léteztek erről, és ezzel kapcsolatos gyakorlat terén is szignifikáns különbségek voltak. Tény, hogy sajnos a vízkerességet és a kézrátételt, itt a középkori és a jelenlegi katolikus gyakorlatra is gondolhatunk, olyan csatornának tekintették, amely automatikusan közvetíti a Szentlélek ajándékát. Más tradíciók szerint a vízkereség maga is elég volt ehhez. Először tekintsük át a vízkerességgel kapcsolatos megfontolásokat. A bibliai példák alapján azt látjuk, hogy a vízkeresség megelőzheti a Szentlélek ajándékának átvételét, b. a vízkeresség követheti a Szentlélek vételét, illetve ezek alapján azt a konklúziót fogalmazhatjuk meg, hogy a vízkeresség sem nem feltétele, sem nem közvetítője a Szentlélek ajándékának, illetve a vízkeresség d. a bűnök bocsánatához kapcsolódik. Erre majd kitérek. A vízkeresség célja elsősorban a bűnök bocsánatának, a bűnbocsánatnak a kiábrázolása. Péter a következőképpen fogalmaz, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Tehát ő fogalmaz így. Az elérhető lelki realitás, most így mondom, kulminációja, tehát tetőzése Péter beszéd alapján az, hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát. De először a bűnök bocsánatát említi, amely közvetlenül kapcsolódik a vízkeresztséghez. Milyen kapcsolat van a kettő között? Ugye az Abcsel 2.38-ban azt olvasjuk, hogy bűneitek bocsánatára keresztelkedjetek. Itt az ejsz görög prepozíció szerepel, amely jelenteti azt is, hogy abból a célból, vagy tehát valamiért, azaz valaminek az elnyerése, megszerzése érdekében, vagy ha úgy tetszik, valaminek a feltételeként, jelen esetben azért, hogy elnyerjük a bűnök bocsánatát, de jelenteti azt is, hogy valamire vonatkozóan, illetőleg, valamire tekintettel, és ez utóbbi fordítás kifejezi a kettő közötti helyes kapcsolatot, hát szerintünk, gondolom, de nem teszi elengedhetetlen feltétellé a vízkerességet. Ugye értjük, mindkettő fordítás helyes, de az Abcsel beszámoló és egyéb szentírási jegyek szerint a második tűnik valószínűleg, hiszen sehol nem olvasunk arról, hogy a maga a vízkeresség aktusa foglalná magába a bűnök bocsánatát. A szentírás világosan fogalmaz, a bűnök bocsánata a hit, és nem a vízkeresség által lesz a miénk. Milyen természetű hát a kapcsolat? Az első válasz. A vízkeresség nem tartalmazza a bűnök bocsánatát, nem is feltétele annak, hanem kiábrázolja azt, tehát annak eszköze, hogy úgy mondjam, vagy módja. A bűnbocsánat magától a felmagasztolt Úrtól származik, ő az, aki garantálja a megbocsátást, nincs más mód rá. Mindazonáltal a vízkeresség az az általános eszköz, amely ezt megjeleníti, de még egyszer hangsúlyozzuk, hiba volna a kereség rítusával, aktusával összekötni az újjászületést, a bűnök bocsánatának megtapasztalását, vagy az elnyert új életet. Péter később maga mondja, hogy Isten őt, mint fejedelmet és mint szabadítót emelte jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Tehát itt egyértelmű, hogy az Úrtól származik. A második válasz, ezt jól ismerjük protestánsok, kálvinisták. Főleg a vízkeresztség jel és pecsét. Egyrészt, mint jel megjeleníti a megtisztítást, amit a bűnök bocsánata jelent, és így jelzi az elnyert új életet. Nyilvános demonstrációja az Isten általi megbocsátás teljességének a teljes megmosatás, a megújítás, a megelevenítés, amit Krisztus hajt végre. A keresztség, amennyiben Jézus nevére történik, azt jelzi, azt tanúsít, hogy az illető benne és vele egyszer és mindenkorra eltemettetett és feltámadt az új életre. Másrészt a vízkeresztség egyszer, mint a hit és a megbocsátás pecsétje is, hitelesítése, tanúsítványa a teljes bűnbocsánat realitásának. Amit hitben elnyerünk, azt megerősíti, tanúsítja a vízkeresztség. De miért kell ezt hangsúlyozni? Miért értem ki erre? Azért, mert sokan a vízkeresztségnek a bűnbocsánattal való kapcsolatát szem elől tévesztik, és ehelyett úgy tekintenek rá, William szerint hibásan, mint ami közvetlenül a Szentlélek vételére, vagy a Szentlélek ajándékára utal. Egyrészt ezt jegyezzük meg, bizonyos értelemben valóban utal rá, mégsem direkt módon. Ne felejtsük el, mi reformátusok, luteránusok, baptisták, a Szentléleknek inkább ezt a munkáját hangsúlyozzuk, hogy a vízkeresztség során, amely ugye a hitet és a bűnbocsánatot hivatott kiábrázolni, ugyanúgy munkálkodik a lélek. Egyértelmű. A Szentlélek által halljuk meg az evangélium hívó szavát. A Szentlélek bizonyítja ránk bűneinket, győz meg minket róluk. A Szentlélek sarkal bűnbánatra. De a Szentlélek már a hit eredője is, ugye ezt Calvin nagyon hangsúlyozza. Annak a hitnek, amivel bánkódunk bűneink felett, és amivel magunkhoz öleljük a bűnbocsánatot. Ezt ábrázolja ki a Jézus nevére történő keresztség. Tehát egyértelmű, a Szentlélek a megváltás teljes folyamatában részt vesz. A Szentlélek az, amely spirituális jelentőséggel ruházza fel magát a vízkeresztség aktusát is, hát nélküle ugye egy üres ritus lenne, semmi több. Ugyanakkor, és ez a kritikus pont, a Szentlélek imént ábrázolt tevékenysége semmiképpen sem, mondja Williams, a Szentlélek ajándéka, vagy arra utal, hiszen ez az ajándék a bűnbocsánatot követi, amelyről Péter is beszél pünköstkor. Az ajándék nem a bűnbocsánattal kapcsolatos, azt követi, de nem azzal kapcsolatos, hanem az ígérettel, amely azokra vonatkozik, akik bűnbánatot tartottak már és megkeresztelkedtek. Most nézzük meg a kézrátétellel kapcsolatos megfontolásokat. A bibliai beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a kézrátétel és a Szentlélek vétele ajándéka között szoros kapcsolat áll fönn. Az abcselben található 5 alapszakaszra érdemes koncentrálni, hogy kiderítsük, milyen szerepet játszik a kézrátétel aktusa a Szentlélek vételében. Azt látjuk, hogy a Szentlélek olykor kézrátétel által közöltetik, 5 esetből 2-nél nem látunk ugyan kézrátételt. Gondoljunk a felházban, a régi felházban gyülekező 120 főre, vagy a Cornelius háza népére. Cornelius háza népénél nem is lett volna erre idő. Az a 3000 ember, akinek a megtéréséről közvetlenül pünkösd után olvasunk, ha bár megkeresztelkedett, de nem találunk arra utalást, hogy később a Szentlélek ajándékában kézrátétellel részesültek volna. Ezekben az esetekben Isten szuverén módon árasztotta ki lelkét mindazokra, minden külső eszköz nélkül, akik meghallották az evangéliumot. Williams a következő konklúziót vonja le, a jelenlegi Szentlélekkel kapcsolatos karizmatikus tapasztalatok is hasonlóról árulkodnak. A Szentlélek vétele megtörténhet mindenféle emberi közvetítő nélkül is. Vagy egy meghatározott időtartam után, mint Jeruzsálemben. Vagy rögtön, mint Cézáreában. Ezt mindenképpen hangsúlyoznunk kell bizonyos egyházi tradíciókkal szemben, akik irányítani vagy formalizálni szerették volna a Szentlélek eme ajándékának közvetítését. A kézrátételt. 2. A Szentlélek viszont olykor kézrátétellel közöltetik. Ezt látjuk az említett 5 abcselbeni történet közül 3-nál. Ezekről már beszéltünk, úgyhogy konkrétan nem térek ki rá. Ami érdekes lehet, hogy a vízkeresztség, ahogy korábban említettük, a bűnbocsánathoz tartozik, kapcsolódik tartalmilag, míg a kézrátétel úgy látszik a Szentlélek ajándékának közvetítéséhez. A szimbolizmus, gondoljunk bele, nagyon egyértelmű. Vízkeresztség, alámerülés, amely képi formában jeleníti meg a bűnöktől való megmosatást a bűnbocsánatban. A kézrátétel meg egyértelműen a lélek külső adományozását jelenti vagy jelzi. A külső cselekmények kongruensek a belső spirituális tartalommal. Sőt, még ha közelebbről tekintjük meg az abcsel narratíváját, azt látjuk, hogy még szorosabb a kapcsolat a lélek ajándéka és a kézrátétel között, hiszen a lélek kézrátétel által adatott. Így olvasunk, kézrátéte által, dia. Ez nem csak egy temporális, időbeli kapcsolat. Kézrátéte, és akkor utána időben eltelik egy kis idő, és megtörténik. Tehát nem csak időbeli egyezésről beszélünk, ez egy instrumentális kapcsolat, úgy tűnik, legalábbis az fedezhető fel a kettő között, a kézrátétel kvázi közvetítője, vagy csatornája a lélek ajándékának, nem minden esetben, de bizonyos esetekben igen. Emlékezzünk Simon mágusra, akiről ezt olvassuk. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik. Tehát egyértelmű. Itt az által szó egyértelműen, tehát a görög dia kézrátétel eszköz mi voltára utal. Érdekes, hogy az egyház történet során egyébként végig folytatódott valamilyen formában a kézrátétel általi lélekközlés, leginkább a nyugati egyházi tradícióban. Arról nem volt egységes nézet, hogy mit közvetít a ritus, de a ritus megvolt. Vagy azt gondolták, hogy amit valaki megkapott a vízkerességben, az tökéletesíti és azt teszi teljesi a kézrátétel által közvetített kegyelem, vagy pedig azt, hogy a vízkeresség már önmagában teljes, ezért nem szorul rá semmiféle kiegészítésre, így ami a kézrátételben történik, az nem más, mint egyfajta megerősítése vagy tanúsítása annak, ami korábban történt. Kicsit ilyen egyébként a lelkészszentelés is, vagy a konfirmáció, vagy nem tudom, hol még ilyen rituális kézrátétel gyakorlat meg van, ilyen hitelesítés. Williams megint párhuzamot von a mai karizmatikus gyakorlattal, amely úgy tűnik felidézi a bibliai gyakorlatot. A kézrátétel által részesülnek az emberek a Szentlélek ajándékából, nem mindig, ott sem mindig, de nem abban az értelemben, hogy tökéletessé vagy teljessé tegye az embert, hanem úgy, hogy megtapasztalják Isten lelkének újfajta erejét, amely felszabadít Isten különleges dicsőítésére, és felruház a szolgálathoz szükséges erővel. 3. A kézrátétel gyakorlata nem korlátozódott csupán az apostolokra. Egyrészt azt látjuk, hogy Péter és János apostolok kézrátétellel szolgálnak a samaritánusok irányában. Jó. Pál apostol az efézusi tanítványok felé. Másrészt viszont maguk előtt látjuk Anániást, aki nem volt apostol, mégis kézrátételén keresztül kapja meg Pál a Szentlélek ajándékát. Anániásról keveset tudunk, és itt jön elő a feltétel, úgymond, de ez egy rossz szó. Azért használja Williams a kontextus szót. Anániásról keveset tudunk, de néhány dolog mégiscsak feltárul a páli történettel kapcsolatban. Damaszkuszban élő tanítvány volt, akit az Úr megszólított. Tehát a hit embere lehetett, aki sokat imádkozott. Gondolhatjuk, tehát ez úgy logikusnak tűnik. Továbbá engedelmeskedett az Úr szavának. Habár látjuk, hogy érthető okokból először hezitált. Azért Pál apostolnak nem volt pozitív reputációja. És végül a törvény szerint élő kegyes férfi volt, ezt maga Pál mondja, így jellemzi Anániást, amikor elmeséli később a saját megtérés történetét. Úgy tűnik ezek alapján, hogy a kézrátételhez szükséges alapvető kvalifikációt nem az apostoli tiszt, hanem ennél lényegesebb, fontosabb tényezők jelentették, olyan attribútumok, mint az álhatatosság, a jámborság, az imádságos lelkület, a készenlét, az engedelmesség, a bátorság és persze a hit. Na most, a vége felé közeledve, Williams ehhez kapcsolódóan a következőket említi meg, mint a lélek ajándékához szükséges kontextus. Nem feltétel szót használja, mert azt majd elmondom, kontextust. Tehát direkt nem feltétel, hanem kontextus, vagy úgy is mondja, hogy atmoszféra. Azért fogalmazzunk így, hogy véletlenül se ragasszunk a Jézus Krisztusba vetett hit mellé valamit. Ő a következőket említi. Isten szuverén akarata. Ez az első. Mindent e szerint cselekszik Isten, és az emberi kontextus ehhez képest másodlagos. Tehát a lélek ajándékát nem lehet kvázi kiérdemelni, vagy megörökölni, vagy kieszközölni, hanem kegyelemből kapjuk csak úgy, mint a bűnbocsánatot. Figyeljünk arra, hogy a hit egyedül a feltétel, és nem hit plusz cselekedetek. Második az imádság. Ez az a kontextus. Egyébként a Heidelbergi KT 116. kérdésére a válasz, mely szerint miért szükséges a keresztényeknek imádkozni, jól érzékelteti ezt, figyeljünk. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozniuk? Azért is, mert Isten csak azoknak adja kegyelmét és szent lelkét, akik őt erre őszinte szívvel szüntelenül kérik, és ezért hálát adnak neki. C. Engedelmesség. D. Minden átengedése Istennek. És az utolsó pont, várakozás. Várakozás. Gondoljunk pünkösdre vagy a samaritánusok példájára. És az az érdekes, azt gondolnánk, hogy ez inkább egy ilyen karizmatikus jellegű írásmagyarázat. amit én itt bemutattam, ha bár nem pünkösdi, de olyan karizmatikus jellegű. De az a helyzet, hogy az egyház történeti adalékok egészen az apostoli atyáktól végig az egyházatyák írásain át ezt a sémát felmutatják a Szentlélekről való tanítással kapcsolatban. Megnéztem egészen a Didakhétól kezdve Ágostoni kb. Tehát apostoli atyáktól kezdeti egyházatyák Justinost, Iréneuszt, Origenészt, Tertulliánuszt, Kappadókiai atyákat, Ágoston, stb. Tertulliánuszt, hogy mit gondolnak a kerességről, és mit a keresség és a Szentlélek kapcsolatáról, vagy akár a kézrátételről. És ezt látjuk. Első pont. Én összefoglaltam, tehát most vagy hisztek nekem, vagy nem. Első pont. A benső hit és a Szentlélek vételének kronológikus szétválasztása. Ezt látjuk náluk. Kapodókiai atyáknál egészen egyértelműen. A kettő közötti időszak lehet rövid, de a Szentlélek ajándékait úgy ábrázolják, mint amelyek a hitet követik. Az apostoli atyák egyértelműen így beszélnek róla. Kettő. A vízkereség aktusára nem úgy tekintenek, mint ahol részesülünk a Szentlélekben. Valaki említi, hogy már az is a Szentlélek munkája, valamelyik egyáltalán kihagyja. Hanem úgy, mint ami előkészít rá. A katekumeneknek is azt javasolják, hogy készüljenek elő engedelmességben, odaszánásban, nem tudom miben, hogy vegyék a Szentlélek ajándékát. Pedig nyilvánvalóan ők már hívők voltak, ezt egy további cselekményhez kötötték, és ugye itt jön a krizma, a későbbi katolikus gyakorlatban a bérmálás, ami már abszolút kiüresedett, vagy hát gyakorlata, mindegy, nem tudom. Tehát lehet, hogy valamikor megtöltik tartalommal. Három. Bár volt időbeli szétválasztás, a liturgikus cselekmény, mert úgy jelent meg a vízkerességek és a kézrátétel, sokszor együtt egyébként, mint folytatólagos, egymással összekapcsolódó események, bizonyos értelemben egyetlen liturgikus szertartásként, és ha megnézzük a mai ortodox gyakorlatot, kerességi gyakorlatot felnőtt hívők kerességénél, ez egy nagyon hosszú liturgia, ahol van vízkeresség, és azt követi minden esetben a kézrátétel, ahol a lélekből több, úgymond többet közölnek. Tehát ezt meg lehet nézni. Négy. Léteznek olyan vélemények, különösen Iréneusznál és Origenésznél, mely szerint nem minden megkeresztelt kész arra, hogy részesüljön a Szentlélekben. Azért ez elég érdekes. Lehetséges ugyanis, hogy az új teremtés, már új teremtésnek tekintik, még nem képes befogadni vagy megtartani a Szent Lelket. Ez szükség van arra, hogy új életbe járjon, hogy igyon az új borból. Így fogalmaz egyébként Iréneusz. A Szentlélekben való részesülés 5. A Szentlélek elnyerése különbözőképpen van az egyházatyáknál ábrázolva. Az embert megvilágítja, illumináció, tökéletessé teszi, betölti, hiánytalanná teszi, azonban sokszor úgy írják le a vele való tapasztalatot, mint a hitben való élet folyamatában a következő lépcsőfokot. 6. Általában felismerik ők is a Szentlélek munkáját, jelenlétét, már a Szentlélek vételét megelőzően is. Minden ember részese a Szentléleknek, mondja például Origenész, minden hívő, amely megtisztít és megszentel. Ez különösen Tertullianus Ciprianus hangsúlyozza. A Szentlélek munkálkodik már az elejétől kezdve a hívőkben, így előkészítve a Szentlélek vételéhez az utat. Megint ezt látjuk. 7, már csak 2, a Szentlélek, vagy több, de nem sok, a Szentlélek vételére általánosan úgy tekintettek, általánosan, tehát ez az általános tapasztalat, már ahol beszélnek róla, mint ami az újjászületést követi. Vannak olyan utalások is, amelyek az újjászületésre egy folyamatként tekintenek, amelynek keretében az ember veszi a Szent Lelket. Tehát ilyet is olvasunk. Athanasius mondja, hogy a Szentlélek azoknak adatik, akik újjászülettek. Érdekes, hogy nem úgy fogalmaz, hogy a Szentlélek szüli őket újjá, hanem azoknak adatik, akik már újjászülettek. Augustinus szerint olyan a Szentlélek vétele, mint a kenyér kisütése. 8. Egyes esetekben például Kyrillos, Augustinus azt mondják, hogy a lélek vétele változó lehet mértékében, Isten mindig hajlandó a lélek teljességében részesíteni, de gyakran az edény nem képes azt még befogadni, mivel valaki annyit vesz, amennyit a hit forrásából előhoz. Tehát mintha a hitétől függne, hogy mennyit vesz. A Szentlélek nem osztódik, de a kegyelem vagy az ajándék kiosztása a készenlét emberi tényezőjétől függ. Ezt is hangsúlyozzák. És az utolsó két pont, bár az egyházatyák megerősítik, hogy olyan cselekményeknek, mint a keresztelés, a bérmálás, ugye kézrátétel van objektív hatása, hiszen Isten kegyelmét közvetítik, de gyakran emlékeztetnek ők arra azért, hogy hit nélkül semmit nem kapunk. Tehát valamikor egészen olyan, mintha teljesen összekötnék ezeket az aktusokat a belső tartalommal, utána megjön egy váltás, és azt mondják, na azért ne gondoljuk, hogy ezek úgy közvetítenek bármit is, hogy nekünk nincs hitünk. És 10, az atyák sokszor utalnak a Szentlélek ajándékainak a sokféleségére. Ezek az ajándékok, a Szentlélek, ezt azért említem, most nem akarok ebbe, hogy most ki kontinuacionista vagy szenszacionista, hogy ki hiszi, hogy ezek az ajándékok vannak, de az mindenképpen igaz, hogy ezek az ajándékok a Szentlélek vételének következményeként jelennek meg. Tehát ez is jelzi ezt a kétosztatottságot, Irénaeus, Tertullianus egyértelműen beszél róluk, és mint ilyenek meghaladják az ember erejét. A korai egyházatyák, Justinus, Irénaeus nagy hangsúlyt helyeznek néhány ajándék rendkívüli voltára, és ugye később az lesz hangsúlyos, hogy ezek az ajándékok eltűnnek az egyházból. Ez a fajta lelki megtapasztalás is eltűnik, amit a kézrátétel hivatott kiábrázolni, és egy idő után puszta ritussá válik ez a fajta megtapasztalás, és hát leginkább a bérmálásba, a mai bérmálás gyakorlatává, hát most így mondom, hogy silányul. Köszönöm.
Két darab kérdésem alatt idő, úgyhogy gyorsan az első kettő jelentkező feltehetni a kérdését. Az egyik. Balla Péter.
Nagyon köszönjük, Tamás, az előadást. A Dabcsel 8-hoz lenne egy kérdésem. Van-e annak jelentősége, amikor a 8.12-ben olvashatunk a samáriaiak megtérésről, hogy hitre jutásáról, hogy lemegy utána a Péter, és ugye olvashatjuk, hogy kézrátétellel kapják a Szentlélek ajándékát, így van a magyar fordításban, de az eredeti szövegben csak a Szentlélek van. Van-e különbség a Szentlélek és a Szentlélek ajándéka között, mert mintha elsugalná az az analógia, hogy amikor bemerítkezik, akkor kap szent lelket, de a kézrátétel, hogy te is mondtad, hogy az adásnak az aktusa, talán ezért teszi hozzá az ajándék szót a magyar, ami nincs benne a szövegben, hogy ezt hangsúlyozza, hogy mi a különbség a Szentlélek és a Szentlélek ajándéka között.
Ezt én nem is a bibliai szöveg alapján mondtam, hanem ugye arra tértem ki, hogy egy rendszeres teológiai megfontolás alapján itt érdemes a Szentlélek ajándékával illetni, vagy ezzel a kifejezéssel azt, amit egyébként Szentlélekkel való betöltekezésnek, vagy ugye a pünkösdi terminológiában lélekkerességgel azonosítanak. Tehát ez a Williamsnek egyfajta ilyen újítása, nyilván vannak rá bibliai referenciák azért valamennyire, de mégis, hogy ő ezt használja, ezt a szót, tehát hogy nem teszi le a voksát se az egyik, se a másik rendszer mellett, hanem vizsgálva a bibliai szöveget, ő ezt használja, hogy a Szentlélek ajándéka. De nem azért, mert hogy mindegyik idézett passzusban így lenne, tehát egyértelmű. Érdekes a samáriai példánál, ugye, hogy ott ők hívőkké váltak, és megkeresztelkedtek Jézus nevére. Na most akkor gondolkodhatunk, hogy hívővé lehet-e úgy válni, vagy meg lehet-e keresztelkedni Jézus nevére, hogy az ember semmilyen kapcsolatban nem került a Szentlélekkel. Ugye azok, akik azt mondják, hogy ez abszolút nem lehet sémának tekinteni ezt az egész történést, mert annyira az üdv történetnek egy fordulópontján élünk, ugye a Ószövetségből Új Szövetségbe való átmenet, meg a zsidók és a samáriaiak között úgyis olyan nagy harcok folytak, hogy itt egy ilyen különleges hitelesítésre volt szükség, ugye, hogy az apostolok lemenjenek, és a saját kézrátételük nyomán kvázi a zsidók előtt is bizonyítsák, hogy na most már az utált samáriaiak már közénk tartoznak, vagy bevétettek. Én érzem, hogy ez egy logikus rendszer, hogy itt tényleg egy üdvtörténeti fordulópont van, azt is érzem, hogy ez egy egyedi eset, de nem tudom el, tehát hogy szerintem az nem történhetett meg, hogy ők olyan szinten hittek, vagy úgy hittek, és úgy keresztelkedtek meg Jézus nevére, hogy a Szent Lelket nem kapták. Tehát ha azt kérdezzük, hogy mi a Szentlélek és a Szentlélek ajándéka közötti különbség, akkor én azt mondanám, hogy különbséget kell tennünk valóban a között, a Szentlélekkel való, vagy Szentlélekkel kapcsolatos megtapasztalás között, amit az ember az újjászületésnél, a hitre jutásnál, a hit folyamatában való elindulásnál kap, vagy él át, és azt is a Szentlélek munkájának tartjuk, ugye itt említettem, hogy a hitre jutás, újjászületés, egyebek, bűnök bocsánata, amit ugye a keresztség kiábrázol, de a Szentlélek ajándékát én rendszeres teológiai megfontolásban egy nagyon, nagyon jól sikerült megfogalmazásnak érzem, mert ezt a kvázi második megtapasztalást ez sokkal jobban kifejezi. És úgy fejezi ki, hogy nem teszi le a voksot egyetlen egy, hogy mondjam, ilyen teológiai hagyomány mentén sem. Nem tudom, hogy ez így érthető-e.
Második kérdés,
Ki esetleg van valakinek? Van.
Én akkor most itt venném fel a fonalat, és ide tennék fel még egy kérdést, hogy a Szentlélek ajándékát így értelmezni, amikor ott van ugye a Szentlélek ajándékai, a szép katalógusok erről Pálnál, vagy akár nem csak nála, hogy ez mégiscsak egy eltérés ahhoz képest, akkor ezt hogyan lehet azzal az oldallal összefésülni?
Tehát ugye itt egyetlen ajándékról van szó, meg ajándékokról van szó, tehát így lehetne ezt jól különválasztani. De tehát én nem vagyok ellene annak, hogy mi ezt mondjuk reformátusok, vagy protestánsok, evangélikusok, reformátusok, mi ezt lélekkel való betöltekezésnek nevezzük, vagy akár a pünkösdiek lélekkerességnek. Tehát, hogy nincs ezzel semmi probléma, lehetnek terminológiai különbségeink, csak én úgy érzem, hogy ez a Williams-féle megfogalmazás, ez mégis sokkal inkább utal azokra a bibliai alapokra, amelyekből merít. Illetve szerintem még ilyen szempontból is szerencsés, hogy már az, aki elfogadja, hogy a léleknek vannak ajándékai, amelyek ma is működnek, és ezek bizonyos emberek életében aktivizálódhatnak, tehát tudjuk, hogy ez nem mindenki, de akkor... Tehát még ezzel is kapcsolatban van, és még ezt is sokkal jobban kifejezi. Tehát mert a karizmatikus tapasztalatban egyértelműen a lélek ajándékaival való felvértezést, azt ez a második, vagy nem mindig második, azt mondtam, de általában a hitrejutás követő tapasztalathoz kötik. És szerintem szerencsés ezt úgy hívni, hogy a lélek ajándékát, vagy a lélek ajándékával, amikor azt az ember átveszi, megtapasztalja, a lélek ajándékai is kitárulnak előtte. Én ezt mondanám. Ez azért nehéz, még egyet hozzátennék, mert sokan abból indulunk ki, abból a hittapasztalatból, amit mi átéltünk. Tehát mi átéltünk valamit, Úrnak valljuk Krisztust, és akkor azt mondjuk, hogy ez az egyetlen egy hittapasztalat, és mindenki, aki többet, mást, vagy valahogyan különféle módon élt át, elkezdünk remegni, mert ezzel a saját, hogy is mondjam, biztonságérzetünket veszélyeztetve érezzük, hogy esetleg más olyat élhetett át, amit én nem. Ugye értjük? Tehát azért nehéz toleránsnak lenni, de itt toleránsnak kell lennünk, mert hát látjuk, hogy a bibliai beszámolókban azért nem csak annyi volt, hogy valaki odaállt, megkeresztelkedett és semmi. Tehát itt azért olyan lelki megtapasztalások voltak, amelyek azért ma is történnek emberekkel és számolnak be róla. Csak az a fontos, hogy ezt viszonylag terminológiailag úgy írjuk le, hogy ne zárkozzunk el egymástól. Tehát az véletlenül se történjen meg, hogy vannak mondjuk református karizmatikusok, vannak pünkösdi karizmatikusok, és vannak egyéb karizmatikusok, és terminológiai különbségek miatt mi nem értjük meg egymást, miközben ugyanarról beszélünk. Ezt látjuk, hogy az egyház történet is, vagy a teológiai történet is alapvetően kínál egy sémát, és egyértelműen innen építkezik. Tehát, hogy még a mai bérmálási gyakorlat, ami gyakorlatilag tényleg... Bár ilyenkor ítélkezem, de akkor általában gondolom, hogy nem tükrözi azt a belső átalakulást, amit hivatott meg kifejezni. Hát még az is azt jelzi, hogy valami volt, valamit jelezni akartak, valamit ez hivatott ábrázolni. Csak már nincs úgy meg. Köszönöm.